Kedves hallgatóm! Dániel könyve 3. részének 17. és 18. versét olvassuk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Nagyon világossá tették. Ha az az Isten akarata, akkor ő meg fog szabadítani kezedből. Tekintet nélkül a következményekre, ez a három ifjú elhatározta, hogy Istent és nem Nebukadnezár bálványát szolgálja. Ekkor Nebukadnezárt úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szer jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Dániel könyve 3. rész 19. és 20. vers. Elöntötte a harag. Nebukadnezár nem tudott uralkodni az indulatán. Nebukadnezár az érzelem szélsőséges tombolásában ezek ellen a fiatal emberek ellen irányítja haragját, akiket korábban megkedvelt. A kemence tüzét 7-szeresére fokoztatta a szokásosnál. Erre nem volt szükség, de ez kifejezi, hogy mi van a király szívében. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Dániel könyve 3. rész 21. vers. Ahogy fel voltak öltözve, azt jelenti, hogy teljes ruházatban dobták be őket a tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Dániel könyve 3. rész 22. és 23. vers. A nagy hőség miatt azok, akik bedobták a foglyokat a lángok közé, elpusztultak. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király! Ő azonban így szólt. Én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Dániel könyve, 3. rész, 24. és 25. vers. A kemence valószínűleg nyitott volt, és Nebukadnezár, aki arra számított, hogy ezek az emberek azonnal a lángok martalékává válnak, csodálkozva látta, hogy életben vannak és járkálnak a tűzben. Egy másik csodálatos tény az volt, hogy Nebukadnezár látott egy 4. férfit, akit úgy írt le, mint valami Istent. Ezt úgy is szokták fordítani, hogy mint az Istenek fiát. Nebukadnezár nem ismerte az élő és igaz Istent ebben az időben. Jól lehet, Dániel már beszélt neki róla. Mivel nem volt lelki fölfogása, Nebukadnezár csak egy szokatlan jelenségről tudott bizonyságot tenni, a 4. személy úgy nézett ki, mint az Istenek egyik fia. Azt hiszem azonban, hogy a 4. férfi Isten fia a testet öltése előtt megjelent Krisztus volt. Ezek a hűséges gyermekek csodálatos módon menekültek meg a tüzes kemencéből. Erre nincs magyarázat. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Vagy Dániel könyve tévesen magyarázza az eseményeket, vagy az igazat mondja. Van ma egy csoport, amelyet gyakran neo-ortodoxnak írnak le, amely megfosztja a Szentírás nyelvezetét valódi jelentésétől. Kilúgozza a nyelv értelmét, és azt mondja, hogy nem azt érti rajta, amit olvas, hanem valami spirituális értelmet ad neki. Ez a fajta racionalizmus nem csak képmutató, hanem megtévesztő is. Jó néhány évvel ezelőtt egy nyugalomba vonult lelkipásztor beszélt nekem arról, hogy meglátogatott Dél-Kaliforniában egy kiemelkedő gyülekezetet, ahol egyik barátjának a fia volt a lelkipásztor. Elmondta, hogy a fiatalember a prédikációban olyan nyelvezetet használt, amihez hozzászokott a szószéken. Fölment hozzá és gratulált neki. Fiam, te a prédikációban ugyanazt a nyelvezetet használtad, mint John Wesley. A fiatalember így válaszolt a nyugalmazott prédikátornak. Én ugyanazt a nyelvezetet alkalmaztam, mint John Wesley, de nem ugyanazt értettem rajta, mint John Wesley. Ez határozottan megtévesztő volt, valaki igyekezett másként értelmezni a mondottakat. Azt akarom hangoztatni, hogy sok csoda van a Szentírásban, amiket az emberek igyekeznek félremagyarázni. Például azt mondják, hogy Jézus nem járt a vízen, a tengerparton járkált, és a tanítványok azt gondolták, hogy a vízen jár. Az özvegyasszony fia valójában nem volt halott, csak azt gondolták, hogy meghalt, és Jézus csak fölkeltette. Ez a fajta kettős értelmezés megtévesztő és képmutató. Vagy hiszel ebben a csodában, vagy nem. Nem lehet három férfit bedobni a tüzes kemencébe anélkül, hogy meg ne égnének, ha csak nem csoda történik. Hiszem, hogy itt csoda történt. És a negyedik jelenlevő férfi maga az Úr Jézus Krisztus volt. E fejezetben följegyzett események történelmi esetek, de meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezek isteni kinyilatkoztatások és prófétai képek is a nagy nyomorúság időszakáról. A tüzes kemence azt a szenvedést mutatja be, ami majd a nagy nyomorúság idejében szakad a világra. Nebukadnezár a tengerből feljövő fenevadat, az Antikrisztust, az utolsó világhatalmasságot képviseli. Az aranyszobor bemutatja a pusztító utálatosságot, amelyről az Úr Jézus beszélt. Ez a három zsidó gyermek a maradékot képviseli, amely csodálatosan megmenekül a nagy nyomorúság időszaka alatt. Aztán nagyon érdekes módon Dánielt egyáltalán nem említik ebben a fejezetben. Nem volt a közelben. Nyilvánvalóan nem csak mint a legfelső bíróság elnöke, hanem mint a birodalom miniszterelnöke is ténykedett. Kint lehetett az országban ügyek intézése céljából, valahol a királyi országúton. Ezért ő azokat a megváltottakat mutatja be, akik már eltávoztak a nagy nyomorúság előtt. Milyen csodálatos kép tárul elénk a helyen. A kemencében levő negyedik férfiban látjuk a velük levő Úr Jézust. Ő velük lesz a nagy nyomorúság napjaiban is, akik hozzá tartoznak, és átmennek annak a korszaknak a próbáin. Ő veled és velem van ma, amint próbákon kell átmennünk. Ezt mondta. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. rész 20. vers. Megígérte, hogy sohasem hagyja el az övéit. Ekkor Nebukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgálj a felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide! És kijött Sadrák, Mésak és Abédnegó a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók, és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Dániel könyve, 3. rész, 26. és 27. vers. Nebukadnezár elismeri, hogy ez a három ifjú szolgálja a felséges Istennek. Azt hiszem, egy kicsit közelebb került Isten megismeréséhez. Ezek a férfiak úgy jöttek elő, hogy sem hajuk nem perzselődött meg, sem a ruhájuk nem égett meg, sőt, még a füst szaga sem járta át őket. Ez nyilvánvaló csoda volt. Nebukadnezár ekkor így szólt. Áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnego istene, mert elküldötte angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy isten sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá, mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon városában. Dániel könyve, 3. rész, 28., 29. és 30. vers. Nebukadnezárnak ebben a kifejezésében semmi személyes nincs, mégis elismeri az élő Isten mindenhatóságát és hatalmát e három férfi megszabadításában. Elfogadja, hogy Istenük felülmúlja a saját istenét. Ez Nebukadnezár meggyőződése. A következő fejezetben személyes bizonyságtételét olvassuk megtéréséről. Azt hiszem, megismerte az élő és igaz Istent. Hosszú időbe került, amíg a pogányságból és bálványimádásból kiszabadult, amely teljesen átitatta. Most ez a három zsidó gyermek visszakerül Nebukadnezár kegyeibe. Már kétszer mondták ki fölöttük a halálos ítéletet. Kétszer szabadultak meg csodálatos módon, és kétszer is előléptették őket. Az Úr Jézus ugyanígy képes megtartani övéit a mai világban. Ez mindnyájunknak vigasztaló gondolat. Ezt mondta János evangélium a 10. részének 27. és 28. versében. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Aztán ezt olvassuk János evangélium a 17. részének 11. versében. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám! Tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Majd így folytatja. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. János evangéliuma 17. rész 15. vers. A zsidókhoz írt levél 7. részének 25. versében ezt olvassuk. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Végül Pál így írt. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, akiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Timóteushoz írt 2. levél, 1. rész, 12. vers. Olyan világban élünk, amelyben bajok érnek minket. Isten némelyik gyermeke tüzes kemencébe kerül, de ő képes megtartani övéit még ott is, és ki tudja őket szabadítani. Egyszerűen nem bízunk az Úrban úgy, ahogy kellene. Nincs olyan hitünk, mint ennek a három zsidó gyermeknek volt. A 4. fejezet nagyon sok tájékoztatást ad nekünk Nebukadnezár királyról, jóval többet, mint amit eddig megtudtunk felőle. Valójában a családi szekrényben volt egy csontváz, Biztos vagyok benne, hogy ezzel nem nagyon dicsekedtek. Nebukadnezár az elmebetegség valamilyen formájában szenvedett. Ez a fejezet a történelem egyik lapja, amely Babilon levéltárából való. Nebukadnezár elmebetegségének formáját jól ismerik, és azonosítani tudják korunkban, hiszen számos uralkodó szenved ma is ebben. Olyan időben élünk, amikor nagy figyelmet fordítanak a szellemi betegségekre és az abnormális magatartás számos formájára. Néha arra vagyok kíváncsi, hogy ki a normális ebben az őrült világban, amelyben élünk. A pszichológus azt mondja, hogy az emberiség nagy többsége normális, néhányan abnormálisak, és van egy-két személy, aki fölötte áll a normálisoknak, vagyis géniusz. Ki mondja meg, hogy ki józan és ki elmebeteg? A minta természetesen az emberek többségének általános viselkedése. Amikor csak néhányan tesznek valamit, az abnormalitás, vagyis önkényes cselekvés. E világon ki fogja megmondani azt, hogy amit ma a többség cselekszik, az normális viselkedés. Ez nagyon is vitatárgya lehetne, és azt hiszem, nehéz volna fenntartani azt a tézist, hogy többségünk normális. Shakespeare drámájában Hamletet, akiről azt gondolták, hogy egy kicsit meghibbant, elküldték Dániából Angliába, mert véleményük szerint Angliában mindenki normális volt. Volt egy ember, aki nem tudott aludni éjszaka, mert az volt az érzése, hogy valaki van az ágya alatt. Mindig fölriadt, és többször is megnézte, hogy van-e valaki az ágya alatt. Aztán megnyugodott, és aludt tovább. Végül elment a pszichiáterhez, aki ezt mondta neki. Valóban nagy problémája van, és nehéz lesz önt helyreállítani a normális állapotba, mégis azt hiszem, valamit tehetünk ennek érdekében. 10 megbeszélésünk lesz ezután, és önnek 25 dollárjába fog kerülni esetenként. A férfi távozott azzal a megjegyzéssel, hogy majd átgondolja az egészet, és értesítést küld. A férfi azonban sohasem ment vissza. Néhány héttel később a pszichiáter az utcán találkozott a férfival, és megkérdezte tőle, hogy miért nem ment vissza hozzá. A férfi azt válaszolta, hogy asztalos barátjának a segítségével meggyógyult. Elmondta neki a problémáját, és az asztalos azt mondta, hogy rendbe hozza. Átment a lakásába egy fűrésszel, és egyszerűen lefűrészelte az ágy lábait. A férfi így szólt a pszichiáterhez. Most már senki sem tud az ágyam alá bújni. Azt hiszem, hogy közülünk sokan szenvedünk bizonyos abnormalitásban, de Nebukadnezárnak valódi baja volt. Imádkozzunk! Köszönöm neked, édesatyám, hogy láttam az ószövetségi ifjak példáját, akik még életük kockáztatásával is megvallották neved. Segíts, hogy ebben a korban életemmel, szavaimmal és tetteimmel egyaránt valljam, hogy gyermeked vagyok. Ámen.